Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Isten tiszteletünk kezdetén énekeljük a 89. Zsoltár első versét. A 89. Zsoltár így kezdődik: az Úrnak irgalmát. Elfoglalva a 445. dicséret első kettő versét énekeljük. A 445. dicséret első verse így kezdődik: szólsz hozzám, Istenem. Keressétek az Urat, amíg megtalálható. Hívjátok segítségül, amíg közel van. Hagyja el a gonosz az útját, és a bűnös ember a gondolatait. Térjen az Úrhoz, a mi Istenünkhöz, és ő könyörül rajta, mert ő bőkezű a megbocsátásban. Amen. Imádkozzon. Mennyei édesatyánk, hálát adunk neked, hogy ma is megtapasztalhatjuk, hogy szólsz hozzánk. Szólsz a te igéden keresztül. És azt is megköszönjük, hogy nem csak te szólsz, hanem mi is szólhatunk hozzád az imádság által. Olyan nagyszerű lehetőség ez, hogy oda vessük magunkat eléd, és elmondjuk mindazt, ami a szívünkben van, hogy eléd vigyük az egész életünket, és köszönjük, hogy ma is azt kéred, hogy forduljunk oda hozzád, amíg megtalálható vagy, mert ma szólsz, és ez azt jelenti, hogy itt vagy, meg tudunk találni, ha igazán keresünk. És köszönjük, hogy azt is elmondod nekünk, hogy azért forduljunk hozzád, hogy hívjunk segítségül. Addig, amíg élhetünk ezzel a lehetőséggel, és mindez jelzi, hogy rád van szükségünk. Nagyon rád van szükségünk. Magunk képtelenek vagyunk az életünket megoldani, olyan tehetetleneknek bizonyulunk oly sokszor. Fogadkozni tudunk úgy, ahogy Péter is tette, hogy kitartunk, hogy veled megyünk, ha kell, akár börtönbe vagy veled, még akár meghalni is készek vagyunk. De ez a nagy fogadkozás olyan könnyen átfordul, elfelejtjük, és erőt vesznek rajtunk a félelmeink vagy a problémáink, és már meg is feledkezünk rólad. És ezért kérjük, hogy segíts, hogy soha ne akarjunk egyedül megállni az életben, hanem mindig rád támaszkodjunk, hogy mindig hozzád kiáltsunk. És most is ezt akarjuk tenni, Urunk, kiáltunk hozzád, könyörülj rajtunk, mert tudjuk, hogy a fiút azért adtad oda a kereszten, hogy élete elégtétel legyen értünk a bűneinkért, és vére eltörölje azt, és így felszabaduljunk. És így az a bizonyosságunk van, hogy ha hozzájövünk, akkor ő kész nekünk megbocsátani, kész újjátenni az életünket, és adurunk, hogy ezt így átéljük, hogy meghalljuk a te szavadat, és Urunk, formálj minket, hogy ne csak meghalljuk, hanem legyünk készek annak engedelmeskedni, megcselekedni mindazt, amit mondasz, amit kérsz tőlünk. Úgy, ahogy Urunk, szívünkre helyezted ma az Ószövetségi igében, hogy ne Egyiptom szokásait kövessük, és ne is Kánaán földjének a szokásait, ne azoknak a szokásai szerint éljünk, akik nem ismernek téged, hanem igazodjunk hozzád, és Urunk, most is látjuk a te életedet, hogy te mennyire az Atyára hangolódtál, és mi pedig szeretnénk hozzád igazodni. Szeretnénk úgy élni, ahogy te éltél, és kérünk így, jöjj, és most tedd áldássá ezt az alkalmat a te neved dicsőségére. Amen. Hallgassuk meg Isten igéjét. János evangéliuma 18. fejezetéből, a 13. verstől a 27. versig terjedő szakaszból. Tehát Isten igéje szól hozzánk János evangéliuma 18. fejezetének 13. versétől a következőképpen. Először Annáshoz vitték az elfogott Jézust. Ő ugyanis apósa volt Kajafásnak, aki abban az esztendőben főpap volt. Kajafás volt az, aki azt tanácsolta a zsidóknak, hogy jobb, ha egy ember hal meg a népért. Simon Péter pedig és egy másik tanítvány követte Jézust. Az a tanítvány pedig ismerőse volt a főpapnak. és bement Jézussal együtt a főpap udvarába. Péter pedig kint állt az ajtónál. Kiment azért az a másik tanítvány, a főpap ismerőse, szólt az ajtón álló szolgálónak, és bevitte Pétert. Az ajtón álló szolgáló leány pedig azt kérdezte Pétertől, nem, de te is ennek az embernek a tanítványai közül való vagy? Ő pedig azt válaszolta, nem vagyok. A szolgák és a templomőrök ott álltak, s mivel hűvös volt, tüzet raktak és melegedtek. Velük együtt ott állt Péter is, és melegedett. A főpap pedig tanítványai és tanítása felől faggatta Jézust. Jézus így válaszolt. Én nyilvánosan szóltam a világhoz, és mindig a zsinagógában és a templomban tanítottam, ahol a zsidók mind összegyülekeznek. Titokban semmit sem mondtam. Miért engem kérdezel? Kérdezd azokat, akik hallották, amit nekik mondtam. Ők bizonnyal tudják, mit mondtam. Amikor ezeket mondta, a templom szolgák egyike, aki ott állt, arcul ütötte Jézust mondva, így felelsz a főpapnak. Jézus pedig azt mondta, ha rosszul szóltam, bizonyítsd be a rosszat. Ha pedig jól, miért versz engem? Annás akkor megkötözve elküldte őt Kajafáshoz, a főpaphoz. Simon Péter pedig ott állt és melegedett. Amikor megkérdezték tőle, nem, de te is az ő tanítványai közül való vagy? Ő pedig tagadta, és azt mondta, nem vagyok. Akkor a főpap egyik szolgája, rokona annak, akinek a fülét Péter levágta, azt kérdezte, nem láttalak én téged vele együtt a kertben? Péter ekkor ismét tagadott, és a kakas azonnal megszólalt. Elkezdődött a nagy hét, az Úr Jézusnak az utolsó hete, amit ezen a földön töltött. És amint láttuk vasárnap is, hogy tulajdonképpen nem virágvasárnappal kezdődik az utolsó hét, a nagy hét, hanem ugye, péntekkel. Mielőtt az Úr Jézus bevonul Jeruzsálembe, Betániában száll meg, és ott Mária, Lázárnak a testvére, de drága kenettel keni meg az Úrnak a lábát, és hajával törli meg azt. És Jézus, ugye, amikor a tanítványok ezzel nem értenek egyet, és támadják Máriát, akkor azt mondja, hogy a temetésemre kent meg engem. Vagyis Mária ráhangolódik Jézusra, és szinte látja, hogy mi fog történni, vagy ha nem, akkor ott átélik, hogy Jézus kijelenti, hogy ő, ugye, nem az jön, amire számítanak. Ugye az, hogy temetésemre kent meg engem, ezzel jelzi, hogy ő nem a király palotába megy, nem király meg hadvezér lesz belőle, hanem meg fog halni Isten bárányaként a népért, és ezt ugye nem értik. Majd ezt követően indul el és vonul be Jeruzsálembe, ahol szintén félreértik, mert igazán nincsenek kapcsolatban Jézussal, csak várnak valakit, várnak egy messiást, aki majd azt fogja csinálni, amit ők elvárnak, vagy amire vágynak. Ugye, mert sok embernek az Isten azért kell, hogy az ő vágyait teljesítse be, elmondjuk neki, hogy kik, mik szeretnénk lenni, mit akarunk elérni ebben az életben, és akkor az Isten ezt teljesítse. Ha nem teszi, akkor nem kell. Tehát ez olyan pogányos gondolkodás. Ugye maga Jézus mondta, hogy a pogányok azok, akik aggódnak azért, hogy hogyan élnek meg, miből élnek meg. És a tanítványoknak pedig azt mondta, hogy nektek nem kell emiatt aggódni. Mert ha ti életeteket letettétek Isten kezébe, ő olyan számotokra, mint egy mennyei atya, egy atya, aki odafigyel az övéire, a gyermekeire, tudja, mire van szükségük, és megadja nekik. A gyermekeitől csak annyit kér, hogy ugye tegyék az ő akaratát. Itt mondta, hogy keressétek először Isten országát és igazságát, és ezek is ráadásként megadatnak nektek. Tehát aki Istennek gyermeke, Krisztusnak a tanítványa, az felszabadul ezek alól a aggodalmak alól, mert tudja, hogy az atya gondoskodik ugye ő róla. És már nem azért kell Jézus, hogy azt teljesítse be, amit ő vár, hanem ugye fordítva van, a gyermek figyel a szülőre, a gyermek figyel az atyára, a tanítvány a mesterre, hogy mondd, Uram, hogy mit akarsz, mit vársz tőlem, és én azt kész vagyok megtenni, szólj, Uram, mert hallja a te szolgád. Tehát ez az igazi kapcsolat az Úrral, hogy így jövök elé, így imádkozom, ezt kérem, hogy szólj, mert hallja a te szolgád, és ebben benne van, hogy nem csak hallja, hanem meghallja, és aztán kész elindulni, azt tenni. Hiszen ugye a legtöbb esetben ugye a szolga kifejezés az rabszolgát jelent, ami azt hozza magával, hogy a rabszolga mindig arra figyel, mit mond a gazdája, mert neki a gazda szavát, akaratát kell végrehajtani. És amikor Jézus bemegy a templomba, vagyis Jeruzsálembe, ugye a templomba vonul, ahol ugye, látja, hogy mi van ott, hogy nem arra használják, amire Isten adta, nem imádságra, nem az Istennel való kapcsolatra, nem az Isten dolgairól beszélnek, hanem ugye ott piactér alakult ki, és Jézus akkor is ezt kitakarítja onnan, kizavarja onnan, hogyha ott az áldozathoz, tehát az Isten tisztelethez való dolgokat árultak, mert a templom nem arra van, hogy ott arról beszéljünk, hogy mi mennyibe kerül, hogyan lehet átváltani a római pénzt a templom pénzére, hanem ott az Isten igéjének kell elhangozni. És Jézus kizavar onnan ugye mindent, és ugye ez azért lényeges, mert ha most ezt a mai részt elolvastuk reggel, meg most ugye, ahogy halljuk, ugye a főpap ugye, tanítása felől érdeklődik, és Jézus mit mond, hogy nyilvánosan tanítottam a templomban. Hát ott voltatok, ott voltak az embereitek, és látták, hogy mit tanítottam, hogy mit hirdettem, mit tanított, ugye, hogy ez imádságháza. Rendéletlen kérdezik, ugye, mert azzal, hogy Jézus a templomot megtisztította, ugye belelépett a főpap érdekeltségi körébe, mert elsősorban az ő, tehát ő uralta, ő tartotta kézben az áldozati állatoknak az árusítását. Ők profitáltak belőle, és Jézus ebbe belegyalogol. Amikor ugye ki takarítja, ki tisztítja, ki űzi az árusokat onnan, meg azokat is, akik vásárta. Nem csak, ugye, tehát, ahogy elolvastam, úgy felfigyeltem rá, hogy nem csak az árusokat küldi ki, hanem azokat is, akik adtak és vettek. Tehát a vásárlókat is. Ha neked csak erre kell. Ha neked csak erre kell. És ugye az Isten háza, a templom, hogy ott te vásárolj, akkor így menj. Ide ne azért gyere, Tehát ugye rámutat, hogy nem mindegy, milyen lelkülettel vagyok, hogy miért jövök én az Isten tisztelet helyére, hogy tényleg az ő szavát akarom hallani, tényleg vele akarok együtt lenni, vagy egész más dolgok foglalnak el. És a templomban, az Isten tisztelet helyén ma sincs igazán jogosultsága olyan dolgoknak, amit pénzért árulunk. Vagy amit pénzért veszünk meg. És sok mindennek nincs létjogosultsága, ami nem Istenhez vezet. Zászlók, politikai események, politikai ünnepségek, ezek nem Krisztusról szólnak, még akkor se, hogyha adott esetben egy igét fölolvasnak. Ott mindig egész másról szólnak a dolgok. Tehát, ugye Jézus mit mond, hogy az imádság házává kell visszaformálnunk az Istentől kapott helyet, ahol összejövünk az ő nevében, és ehhez ragaszkodnunk kell. Hogy nem szabad mást bevinni, mert az megszentségteleníti azt a helyet. És így jutunk el oda, hogy Jézust elfogják. Hát itt is, ahogy ott van a Getsemáné kertjében, jönnek a katonák, és ugye kivezeti a katonákat egy tanítvány, Júdás. És Júdás megcsókolja Jézust. Tehát egy fontos jelet, a szeretet jelét használja arra, hogy Jézust elárulja. És ugye Jézus tudta, hogy mi vár rá, és nem elfut. Tehát nagyon kell nekünk figyelni Jézusra, hogy mennyire más ő, mint mi. És nekünk is olyannak kellene lenni. Látja, tudja, mi történik, mit akarnak a katonák, még elmehetne, és nem megy el. És itt már sokkal hamarabb elmehetett volna. És ő nem menekül, ő nem magát menti, hanem a tanítványait, azt mondja, hogy őket engedjétek el, hadd menjenek el. Tehát ilyen egy igazi vezető. Ugye nem úgy, mint sokszor, hogy na, menjetek ti előre, és védeni kell a vezetőt, a testetekkel, az életetekkel, benneteket lőjenek halomra, a vezető meg hadd meneküljön. Itt Jézus azt mondja, itt vagyok, engem lőjetek, vagyis hát engem fogjatok el, őket meg hagyjátok elmenni. Tehát Jézus egy nagyon fölöttünk álló személyiség. Tehát valóban az Isten van jelen benne, és neki fontos az ember. Tényleg meg akarja menteni, nincs hozzá hasonló. És ugye itt is, mikor megkérdezi, kit kerestek, és mondják a názáreti Jézust. És nem akarja átverni a katonákat, hanem azt mondja, én vagyok. És amikor ezt meghallják, hogy ebben olyan súly van, tehát újra ez az önkijelentés, és mit olvasunk, hogy meghátrálnak, földre esnek, tehát szembesülnek vele, hogy az Isten van jelen. Ha az Isten áll velünk szembe. És ebben az a szomorú, hogy ugye földre estek, de nem leborultak. Különbség van. Ugye itt földre estek, mert Jézusból az Isten lényének az a ereje sugárzott ki, és nem tudták elviselni. Az Isten van itt, hát, és szinte összeroskadnak. De nem arról van szó, hogy igen, hát az Isten áll előttünk, akkor boruljunk le a lába elé, és magasztaljuk, és nem tehetjük rá a kezünket. Milyen szomorú, hogy hallják ezt a kijelentést, hogy én vagyok ő. Jákve, a ti istenetek. És akkor ráteszik a kezét, és kezüket, és elfogják. És elviszik. Ugye a főpaphoz. És még itt is látjuk, hogy Jézus mennyire ugye védi, menti az embert, az életet, amikor Péter az egyik szolgához odacsap, Jézus az ellenségét meggyógyítja. Aki azért megy, hogy őt elfogja és bíróságra vigye, és Jézus meggyógyítja. Tehát milyen lelki nagyság Jézus. És jó lenne azt, hogy így látnánk, és meg tudnánk előtte hódol, Uram, hát rád van nekünk szükségünk. Nekünk ilyen személyre van szükségünk a saját életünkbe, és ezért imádkozni, hogy minél többen fölismerjék, minél több embernek Jézus legyen az Ura és gazdája. Mert akkor ő az övéit ilyen lelkületűvé tudja formálni. És akarja, és mennyire más lenne körülöttünk az élet, a levegő, olyan lelkület volna, hogy oda csapnak nekem, vagy a másiknak karddal, és akkor én meggyógyítom. Ugye az ő embere, Jézus embere oda csap, és nem azt mondja még nagyobbat, meg nem azt mondja neki, mert mit mondana egy vezető? Péter. Hát még a kardot se tudod használni. Hát nem a fejét csapod le, csak így, hogy a fülét tudod eltalálni. És nem ezt mondja. Vagy ilyen rosszul célzol. Hát csak a fejét. És nem ezt mondja, hanem odalépés. Ugye, tedd el a kardot, mondja Péternek, és ez a szolgát meggyógyítja. És gondolom, ilyet az ezredes, meg a zsidó szolgák még nem láttak. Ugye a római katonát még nem látott, hogy megyünk elfogni, és meggyógyítja az ellenségét, akit elfogni akarunk. Hát ilyet nem látott. És mégsem borulnak le előtte. Mégsem mondják, hogy hát gondolkozzunk el. Ez a személy, ez más, mint mi vagyunk. És hogy ott állt az ezredes, hát végig kell, én milyen vagyok? Mint egy római katona. Ugye én megbüntetném a szolgámat, ha így csapna oda. Mert ha egy római katona oda csap, akkor ott nem maradhat élve az a másik. És Jézus nem megszid, hanem a tanítvány dorgálja meg azért, hogy tedd csak el ezt, akkor erre nincs szükség. És ezt is úgy látnunk kell, hogy Jézusnak kardjainkra, fegyvereinkre nincs szüksége. Tehát aki tanítvány, annak nincs szüksége fegyverre. Aki nem tanítvány, az nem tud más csinálni. Aki nem ismeri Jézust, akinek a szívében nem ő él, az nem tud más csinálni, mint emberi fegyverekhez fordul, meg emberi megoldásokhoz. Úgy trükközik, ahogy látja a világban. Oda ahhoz fordul, aki támogatja őt. Amellé szavaz, aki az érdekeit majd fogja képviselni. De Jézus azt mondja, hogy ha te enyém vagy, akkor ezeket a módszereket tedd el. Ezeket ne vedd elő. Mert mit is mond Jézus? Megmondta korábban, hogy én adok nektek fegyvert, fölkészítelek benneteket a harcra. És ez a fegyver a Szentlélek lesz. A tanítvány fegyvere a Szentlélek. A tanítvány fegyvere a Szentírás, az íge, ahogy Pál mondja, a lélek kardja, a Szentlélek kardja, az íge. No, ezt adja ő, ezt kell használnunk, ezt kell minél jobban tudni használni. De ez a kard, ez nem elveszi az életet. Ez a kard, az íge, ez életet ad. Ez a kard, az íge, ez kihoz a halálból, a lelki halálból, ez újjá teszi a szívünket, a gondolkodásunkat, ez a fegyver, ez az íge segít győzni a gonosszal szembe, ez az íge segít legyőzni önmagunkat, amikor elbukunk önmagunkkal szemben, a bűneink fölött, a régi természetünk fölött, az ígével győzedelmeskedhetünk a Szentlélek ereje által. És viszik Annáshoz, ő ugyanis apósa volt Kajafásnak, aki abban az esztendőben főpap volt. De hát két főpap pap volt, ugye, mert a rómaiak színre lépéséig Izraelben a főpapság az életfogytiglan tartott. Tehát egy főpap addig volt főpap, még meg nem halt. De hogy jöttek a rómaiak, ugye mindenhova a saját megbízható emberüket akarták ültetni, és ez így volt a főpapi tisztségben is. Kajafás, Annásnak a veje, és ő teljesen behódolt Rómának. És ő benne bíztak igazán, és ő gyakorolta a főpapi tisztséget, tehát össze volt, tehát a Rómának ez volt a lényeg, hogy ugye összefonódjon a főpapi hatalom és a császári hatalom, az állami hatalom, de ez nem Isten szerint való. Ugye, és ma is van ilyen, hogy a vezetők, az egyház vezetők kiszolgálják az államot, az államnak az akaratát, ugye, mert az állam azt akarja, még akkor is, ha letagadja, ugye, hogy, és úgy teszi, hogy szabad az egyház, de hogy szabad, és ugye, amit ő akar elérni, és arra a megfelelő embereket teszi az adott pozícióba. Ezt tette ugye Róma, meg ugye az egyházi vezetők, a főpapok, a papok, akik ott voltak a élvonalba, és Róma elfogadta őket, részt vettek a rómaiak ünnepségein, rendezvényein, mint ahogy ez sokszor ma is megy. Aztán látjuk ugye, hogy egyszerre két főpap, ugye hát, mint hogyha, ugye, hogy mondja Salamon, hogy nincs semmi új a nap alatt. Ugye volt két pápa, egyszerre, igaz? Aztán sokszor van, hány püspök van? Emeritus, nem tudom milyen, meg az, aki most fungál. Hát itt van, itt is volt két főpap. Ugye Kajafás volt a főpap, Kajafásról már ugye korábban olvastuk Jánosnál, és újra itt leírja, hogy ő volt az, aki azt tanácsolta a zsidóknak, hogy jobb, ha egy ember hal meg a népért. Ugye korábban, ugye a 11. fejezet végén ugye János leírja, hogy Kajafás megprofétálta azt, hogy Jézusnak meg kell halnia, Isten kijelentette ezt, de azért ezt úgy kell venni, hogy ő igazán, hogy mondjam, csak politikai értelemben látta azt, hogy jobb, hogyha egy ember meghal a népért, és nem úgy látta, hogy igen, egy ember meghal a népért, a nép bűneiért. Hogy Isten előtt ne vesszünk el. Ő nem úgy látta, hogy Jézus az Isten báránya, aki majd bemutatja önmagát áldozatul, hanem ő úgy látta, hogy inkább beáldozzunk egy embert, ezt a Jézus nevezetű prófétát, tanítót, mintsem a rómaiak azt higgyék, hogy ha sokan követik őt, hogy föllázadunk ellene, és leverjenek minket, és elpusztuljunk. De tehát beáldozzák. És ez egy ilyen mondhatnám azt, hogy egy ilyen kajafás lelkület. És ez a lelkület a mai napig megvan. Amikor beáldozunk egy másik embert, egy másik országot, ők hagy pusztuljanak, vesszenek el, mert minket majd elkerül a háború, vagy ha ő meghal, vagy őt kiteszik, akkor én gond nélkül élhetem az életemet, meg emelkedhetek. És odaállva az Úr elé, engedjük, hogy leleplezze a bennünk lévő kajafás lelkületet. Meg mi is így gondolkodunk, hogy inkább ő, mint én. Vesszen ő. Bukjon meg ő. Leplezzék le őt. Tüntessék el őt. Csak én megúszom. A tanítvány, akkor nem kajafás lelkület van benne, hanem krisztusi lelkület. Krisztusi lelkület. Milyen a krisztusi lelkület? Ugye kajafás mit mond? Nem azt mondja, hogy hát baj van, jobb, ha én meghalok a népért. Nem azt mondja kajafás. A kajafás lelkület a másik életét adja oda. És milyen a krisztusi lelkület? A saját életét teszi oda. Az oltárra, a keresztre. A saját életét adja a halálba. Nem a másikét. És a tanítványban ennek a krisztusi léleknek kell, hogy lelkületnek kell, hogy munkálkodjon. Ahogy Pál mondja, hogy az a indulat legyen bennetek, vagy lelkület, ami a Krisztus Jézusban is megvolt. És szabad ezt is megkérni, Uram, a te lelkületed van bennem. Vagy inkább a kajafás, inkább ennek a világnak a lelkülete, szellemisége jellemző rám. És akkor áttér Simon Péterre, János, ugye Jézus ott van már a főpap előtt, főpapok előtt, és Simon Péter pedig is egy másik tanítvány követte Jézust. Itt még úgy tűnik, hogy minden rendben van Péternél. Hiszen ugye fogadkozott, hogy kész Jézussal együtt, azt mondta, veled, Uram, veled kész vagyok, akár börtönbe vagy a halálba is menni. Itt még úgy tűnik, hogy rendben van, és ez szerint, a megnyilvánulása szerint cselekszik, és azt mondja, követte Jézust. De ugye távolról követte. Egy darabig követte. Jánossal együtt mennek. Tehát az a másik tanítvány, akiről ír az apostol, az evangélista, az maga János. És együtt mennek a főpap udvarának a kapujáig. És azt olvassuk, hogy az a másik tanítvány bement Jézussal együtt a főpap udvarába. Péter pedig kint állt az ajtónál. János együtt ment Jézussal. Bement az ajtón, és együtt ment vele a főpap udvarára, ment tovább oda, ahol majd kihallgatják Jézust. Tehát egész végig vele ment. Péter meg megtorpan, megáll az ajtónál. Itt már nincs vele. Ugye azt mondta, hogy veled együtt kész vagyok meghalni, de itt már nincs vele. Itt már nincs Jézussal. És erre kell figyelnünk, hogy végig Jézussal kell menni, amíg meg nem érkezünk az ő országába. Nem elég csak egy darabig. Nem elég, ha azt mondom, hogy elmentem az ajtóig. Az ajtón be kell menni Jézussal együtt. És János bement, Péter kimaradt. És hogy becsukódik az ajtó még, ez azért egy figyelmeztetés Péternek, hogy kicsit fölébredjen. Itt még mondhatná azt, ha nem mentem be, akkor már nincs itt keresni valóm. Akkor már nincs itt nekem helyem. Most már lemaradtam, már nem leszek Jézussal, már nem fogok vele börtönbe menni, vagy halálba, mert nem állok ott mellette a főpap előtt. És ha nem tudom ott őt vállalni, akkor jobb, hogyha már elmegyek. De ott maradt. És hogy maradott? Jézus nélkül. Még a másik tanítvány érte jön, beviszi, pedig mondhatta volna, hogy János, én már tovább akkor nem megyek. Már úgysem tudok Jézussal meghalni, már nem megyek. De itt már Péter Jézus nélkül megy tovább. És a bajok mindig akkor kezdődnek, mikor Jézus nélkül megyünk. Ugye ő lemaradt Jézustól. Jézus már rég bent van, ő meg még most fog bemenni az ajtón. Lemaradt. És ez is veszély, hogy lemaradunk Jézus mögött. És ha lemaradok Jézus mögött, akkor veszélyessé válik a terep. Nem tudok egyedül megmaradni a hitben Jézus mellett. És ez is egy figyelmeztetés, hogy Jézus rámutat arra, nézd Péter, fogadkoztál, de ha lemaradsz tőlem, akkor nem tudsz helytállni. Egyedül nem megy Péter. A magad ereje kevés ehhez. De Péter még nem akar tanulni. De vajon mi tanulunk-e? Vajon mi fölismerjük-e, hogy Jézus nélkül nem tudunk megmaradni? Nekünk szükségünk van rá. Meg egy ilyen ártatlannak tűnő helyzetbe sem. Mert az ördög mindig akkor támad, amikor nem vagyunk rá fölkészülve. Akkor azt gondoljuk, hogy ez egy ilyen kis ártatlan szituáció, itt mi bajom lehet. Péter is azt gondolta, bementem az ajtón, ott vagyok kívül, itt mi baj érhet. Nem vagyok ott, ahol faggatják Jézust, hát mi bajom lehet. És kiderül, hogy itt fog számára veszélyessé válni a terület. Jön egy szolgáló lány, megkérdezi, nem de te is ennek az embernek a tanítványai közül való vagy? Ő pedig azt válaszolta, nem vagyok. Jön egy szolgáló lány, de szerintem csak egyszerűen érdeklődött, hiszen Jánosról is tudták, hogy Jézushoz tartozik, és semmi baja nem történt. Péterrel senki nem foglalkozott volna. Még az is lehet, hogyha megvallja, hogy igen, hozzá tartozom, vele vagyok, kérdezik Jézusról, mesélj már nekünk, ki ez, akit most kifaggatnak? Tényleg veszélyes ember? Vagy tényleg ő a messiás? Hát mondj már róla valamit. De Péternek már nincs se a szívébe, se a fejébe Jézus, csak saját maga. Megijed, fél és tagad. Mert amikor a félelem irányít, amikor mi vagyunk a középpontba, amikor az én életem válik fontosabbá, mint Jézus, akkor már nem tudok helytállni. Nem tudom őt vállalni. Aztán tüzet raknak, mert hűvös van, és melegedtek. És mit olvasunk? Velük együtt ott állt Péter is, és melegedett. Velük együtt. Mit mondott Jézusnak? Veled fogok menni. És most nem vele van, hanem velük. A szolgálókkal, a tűz mellett. És ezt is át kell gondolni, kivel vagyok együtt. Jézussal, vagy a világgal? A Jézus ellenségeivel. Hol melegszek? Hol akarom menteni az életemet? Jézussal, vagy Jézusért engedem elveszni az életemet? Vagy én akarom a világgal, a világban megtartani az életemet. Hisz Jézus azt mondta, hogy aki meg akarja menteni az életét, elveszíti. Aki pedig elveszíti én érettem, az megmenti azt. És Péter itt maga akarja az életét menteni, és elbukik. Nem fog meghalni, de megtagadja az ő urát. A főpap pedig tanítványai és tanítása felől faggatta Jézust. Tehát most jön a vallatás, faggatják Jézust. És ez megrendített. Azt mondja, eddig úgy nem vettem észre, hogy a tanítványai és tanítása felől faggatják. A tanítványok felől. Ugye ez egy kivallatás. Mint a kommunista időben is berendelték, és vallották, na add fel a társaidat. Na mondd meg, kik azok? Ki jár templomba? A faludból? Ki íratja be Hittonra a gyerekét? Hát kérdik Jézustól a neveket. És Jézus nem adja fel a tanítványokat. Nem mond egy nevet se. Nagyon megdöbbentett. Eddig úgy nem tűnt föl, csak ma, ahogy elolvastam, hogy Jézus nem súg be, nem adja föl a tanítványait. Ugye elhagyta őket elfutni, de most sem mondja, hogy mentse magát, hogy na akkor leadom az információt. Nem jelent, nem köpi be őket, hanem csak a tanításáról beszél. Azt mondja, nyilvánosan szóltam a világhoz, mindaddig a zsinagógában, a templomban tanítottam, ahol összegyülekeztek az emberek, hogy a titokban semmit sem mondtam. Miért engem kérdezel? Kérdezz azokat. Azt mondja, ha te igaz, ugye, mert Jézus látja, hogy nem őszintén kérdeznek, nem a tanítását akarják megismerni, csak ürügyet keresnek ellenem, amivel elítélhetik. És azt mondja, nézzét, ha érdekel, itt voltam. Ha érdekel, ott voltam. Mit mondtam? Például az, hogy ez az atya háza, ez imádság háza. Az, hogy itt nem vásártérnek kell lenni. Na menj, kérdezd meg az embereket. Mit mondtam? Megmondják. Itt mondtam annak a vakon születettnek, menj el, mosakodj meg a Siloámba. És elment, és visszajött, és mondta, hogy látok. Hát ott mondta, nektek mondta. Ugye milyen képmutatók vagytok? Meg a 38 éve béna is. Mind a kettőt kifaggattátok, kivallattátok, ti a vezetők. És akkor vakon született, megmondta, hogy ki gyógyította meg őt, ki adott neki látást, akkor kitaszítottátok őt. Vagy amikor Lázárt kihívtam a sírból, ott voltatok. Vagy közületek sokan a vezetők, farizeusok közül. És még Lázárt is meg akartátok ölni. Mert föltámasztottam, és él és bizonyítja az életével, hogy én valóban az vagyok, akinek mondom magam. Hogy valóban az Isten fia vagyok. És meg akartátok ölni. Hát ne engem kérdezz, mert már nincs válasz. Ugye, és ez is egy fontos üzenet, hogyha időben nem halljuk meg Jézus válaszát, amikor annyiszor halljuk az igét, annyiszor halljuk, amit mond, és nem foglalkozunk vele, eljöhet az az idő, amikor már nem szól. Minek mondjam? Nem őszintén kérdez, eddig nem akartad megérteni, már most sem érted meg. És ugye itt is látjuk, hogy mennyire más itt minden, mint Jézus. Jézus azt nem azt mondja Péternek, üsd, megcsapj oda, tedd el a kardot. Itt ugye mi történik? A főpap engedélyével a szolga arcul csapja Jézus. Ugye egy elfogott, letartóztatott, védtelen embert ütnek. A Jézus nélküli, az Isten nélküli vallás ezt eredményezi. Mondták ők, hogy Istenben hisznek, csak épp nem ismerték. És nem ismerték föl, amikor eljött. És ezért csak ütni tudnak. És aztán tovább küldi Annás a másik főpaphoz. És közben Péter ott áll, melegszik, és újra megkérdezik, hogy te is, nem te is a tanítványai közül való vagy. Pedig tagadta, és azt mondta, nem nagy vagyok. Ugye sokszor mondjuk, ó, majd én így teszek bizonyságot, úgy teszek bizonyságot, de ha Jézus nélkül vagyok egy helyen, meg ott vagyok, ahol nem kéne lennem, ott nem tudok bizonyságot tenni. Ugye Péternek nem kéne itt lennie. És hányszor megyünk olyan helyre, ahova nem kéne, meg ahova nem jön el velünk Jézus. És becsapjuk magunkat, azért megyek, hogy hát, ha lesz majd ott alkalom bizonyságtételre. De ott nincs lehetőség már. A Itt úgy alakulnak a dolgok, hogy ott csak tagadni lehet, elhallgatni, de bizonyságot tenni nem. És újra jön valaki, láttalak a kertben. És Péter újra tagad, a kakas pedig megszólal. A kakas mindig megszólal. És mindig ad egy kakast, ami fölébreszt, rádöbbent, hogy eltévedtél. Látod, milyen vagy nélkülem. De a kakas nem azért szól, hogy aztán a mélybe taszítsa Pétert, Jézus, hanem azért, hogy rádöbbenjen, hogy ki ő, ezt megmondta Jézus, és hogy van esélye arra, hogy újra kezdje, hogy fölálljon. Mert ugye majd Jézus ránéz, és abból a tekintetből Péter megtudja, hogy Jézus nem dob el, hanem felemel, megbocsát, újra visszaállít. Adja az Úr, hogy mi is átéljük. Szól hozzánk, felemel, figyeljünk rá, hogy mi is oda menjünk, ahova ő is megy. Ne menjünk nélküle, ne előzzük meg, ne maradjunk le, hanem vele menjünk. És ha vele megyünk, akkor ő a nehéz helyzetekben is megőriz, erőt ad, útmutatást Szent Lelke által. Imádkozzunk. Urunk, olyan jó látni, hogy te egész más vagy, mint mi. Különösen ott a Gecsemáné kertben, Uram, ezt bátran szembeálltál az ellenségeiddel, azt mondtad, hogy én vagyok, akit kerestek. És azt mondtad, engedjétek el a tanítványokat, és itt vagyok én, vigyetek engem, hogy te mented a tanítványt. És Uram, sokszor milyenek vagyunk, mi olyan könnyen beáldozunk másokat. Sokszor az a kajafás elkület van bennünk. Csak magunkat mentsük, és te nem magad mentetted, hanem a körülötted levőket, a tieidet. Áldott legyen a te neved, és ma is minket mentesz. Hiszen azért adtad oda az életedet a kereszten, hogy megments a kárhozattól. És ezért magasztalunk, és leborulunk előtted. Ha ott a szolgák meg a római ezredes nem borult, akkor mi leborulunk, mert látjuk, hogy te vagy az Isten fia, te vagy, akire rád van szükségünk. És azt is olyan jó látni, hogy te nem sugod be a tanítványaidat, nem mondasz neveket, nem szolgáltatod ki őket. És Uramat, hogy mi is így tudjunk veled menni, hogy mindig hűségesek legyünk, és ne besúgjunk másokat, hanem merjünk bizonyságot tenni rólad. Merjük elmondani, ki vagy te nekünk. De Urunk, könyörülj, hogy mindig ott legyünk, ahova te küldesz, mert ha magunk megyünk, ha nem veled megyünk, akkor ott nem lesz bizonyságtétel, úgy csak tagadás lesz. És Uramat, hogy ne a világ tüzénél melegedjünk, hanem vállaljuk veled, ha kell, a fagyoskodást, mert te is vállaltad, még a meghalást is ott a kereszten. És kérünk így, könyörülj a betegeken, megfáradtakon, egyedül élőken, vonod őket magadhoz, töltsd fel erőddel, lelkeddel, ragyogtasd fel a kegyelmet előttük, hogy újjá lehessen az életük. És Urunk, minket is vigy előre az igeismeretben. Vigy előre minket, Uram, a szolgálatban. És kérünk így egyházunkért, népünkért, és ezért a világért. Köszönjük, hogy meghallgatsz. Amen. Mi, Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy itt a földön is. A mi mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsáss meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség. Mindörökké. Amen. Istennek békessége, amely minden emberi értelmet felülhalad, töltse be a mi szívünket és a mi gondolatainkat a Krisztus Jézusban. Amen. A ránk következő napokban, legközelebb csütörtökön 6 órától tartunk itt a teremben Isten tiszteletet, majd azt követően nagypénteken szintén 6 órától, de már a templomban lesz az Isten tisztelet. utána húsvét vasárnap 10:30-kor úrvacsora osztással egyben a templomban tartjuk az istentiszteletet, és szintén húsvét második napján, hétfőn is a templomban lesz 10:30-től az istentisztelet, és azt követően majd csütörtökön lesz újra hétközi istentisztelet. Befejezésül a már megkezdett 455. dicséret utolsó, azaz 6. versét énekeljük, nagy lelked élt, Uram.
Rám is törzs ki.